Ezt mondja Jézus. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten hozott mindannyiunkat. A 84. Zsoltár első versét énekeljük, fennállva 84. Zsoltárunkat első versét. Testvérek, és folytatásban az 590-es számú dicséretünknek fogjuk énekelni az első három versét. Az 590-es dicséretünk így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Mivel azonban ma a gyerekeknek nagyon sok dolguk van a gyermekisten tiszteleten, ezért most engedjük őket ki, úgyhogy gyerekek, kérlek, gyertek ide előre, és akkor ma Eszter nénivel mentek gyermekisten tiszteletre. Áldott jó gyermekisten tiszteletet nektek, indulhattok. Mi pedig énekeljük az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Isten igényt olvasom, testvéreim, a 18. Zsoltár verseiről. Szeretlek, Uram, erősségem! Az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm, felleg váram. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem, a sír kötelei fonottak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Amen. Emeljük szívünket az Úrhoz, gyertek imádkozzunk fennállva. Mennyei édesatyánk, nagyon szépen köszönjük neked, hogy életünkben már akár hányszor is csak kiáltottunk hozzád, te meghallottad. Te tudod, hogy mennyi nehézség, gond, teher, betegség, veszedelem, vagy akár a halál közelsége volt már, ami megterhelte szívünket, életünket, és köszönjük, hogy mindenből kimentve ma is itt vagyunk téged dicsérni. Köszönjük hát az életünket, a hitünket, a templomunkat, a gyülekezeti közösséget, az Isten tiszteletet. Köszönjük a te gondviselő kegyelmedet, az elmúlt hét minden elvégzett munkáját, áldását és ajándékát, mindent köszönünk. Hozzád jöttünk most is, teljes bizalommal. Te légy, aki megszólítasz, aki ma is a szívünkre beszélsz, aki ma is igazgatott gondolatainkat, életünket, aki ma is elvégzett bennünk a csodát, meghalljuk a hangodat, találkozunk veled, és oda adjuk, szánjuk, szenteljük magunkat újra neked, a te dicsőségedre. Urunk és Istenünk, kérünk, ma is légy így velünk. Amen. Foglaljuk helyet, kedves testvérek, és az ige hallgatására készülve a 778-as számú éneket keressük meg, ezt fogjuk majd énekelni, mint szarvas, hűs forrásra, 778-as dicséret. Isten igéjét Létai Nimrod fogja felolvasni közöttünk a példabeszédek, vagy igen, a példabeszédek könyve első fejezetének első 9 versét halljuk.
Bölcs mondások célja Salmonnak, Dávid fiának, Izrael királyának a példabeszédei. Ismerd meg bölcsességedet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat, fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot, az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer, és megérti a példázatot és a hasonlatot, a bölcsek szavait és találós kérdéseit. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet, az intést csak a boldogok vetik meg. Hallgass, fiam, apád intésére, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes koszorú azzal a fejedem, és ékszer a nyakadon.
Amen. Köszönjük szépen. Gyakran előfordul nálunk, hogyha valamit csinálok, szükségem van egy olyan szerszámba, eszközre, amire még nincsen a kezem ügyében. Na, ilyenkor, ha valamely gyermek ott van közelben, szoktam urasztani, akkor most légy szíves egy csillagkai csavarhúzót kihozni, vagy éppen a tárcsához egy olyan szedőlapátot, ami átfolyik az egy lyukacshoz. Tehát valami eszköz, bármit, amire éppen szükségem van. Ma kezdjük olvasni a református bibliaolvasók alapján példabeszédek könyvét. És ez az első 9 vers, ami kezdődik a könyv, tulajdonképpen a könyvhöz használati utasítás. Valami ott akar elmondani, hogy hogyan is olvassuk ezt a könyvet, és hogy miért. És ezt emeltem most ki. Azt mondja, az igazi ismeret, az ott kezdődik. Azzal kezdődik, amikor egy ember, te, vagyis magam is, elkezdünk igazán tisztelni, férni az Urat. Az igaz ismeret ott kezdődik. Az élet dolgaiban való eligazodás. A jó úton való járás. Hogy az Úrra igazi tisztelettel nézek föl. Most ehhez ad egyfajta segítséget, egyfajta eszköztárat ez a könyv. Kezdjük hát ezzel. Sokszor hallom, Isten félő vagy. Még inkább, hogy egyébként. Hogy én azért. Ugye már is egy mentegetésre kezdjük, de mindegy, valami Isten félő vagyok. Jó. Mondanám, hogy jó. Csak kíváncsi embernél én azt kérdezem, na és ez mit jelent nálad? Mit jelent ez a te életedben? Mit jelent ez a te viselkedésedben, gondolkodásodban, szokásaidban, értékrendedben, emberi kapcsolatrendszeredben? A viszonyulásokban a munkához, a viszonyuláshoz a kultúrához, a viszonyuláshoz a politikához, a viszonyuláshoz a szabadidőhöz. Mit jelent? Isten félő vagy. A bibliai szó alapjelentése valóban a félelem, félni. Ám az a fajta félelem, amikor Istenre vonatkozóan jelenik meg ez a szó, ami valahogy úgy kezdődik, hogy az ember találkozik Isten kibeszélhetetlen nagy hatalmával, és megtöbben, meglepődik, ám. Amikor találkozik Istennel és az ő művével, és az első pillanatban az a döbbenetes érzés járja át, hogy jaj, ő hatalmas, és én hol vagyok ehhez? Jaj, ő hatalmas, így cselekedett velem, vagy az én életem, és körülöttem, és ki vagyok én ehhez? Igazán, hogy ő így cselekedjen, az a fajta szinte megfoghatatlan, leírhatatlan érzés, ami egyszerűen ijegység, félelem, ámulat és egyfajta önmegadás, revolulás, hódulat, hogy húha, te akkora vagy,
te ilyen vagy? Húha, és akkor most nekem veled van dolgom? Vagy a te hatalmaddal, a te cselekményeddel, a te műveddel van dolgom? És ott állok döbbenten, érezve a méltatlanságom, az érdemtelenségem, az alkalmatlanságom, de látva az ő nagyságát, az ő csodálatos voltát, az ő egyediségét, különlegességét, páratlanságát. Akkor fölfogom, hogy nagyon-nagyon hatalmas, és én most ővele találkoztam. És akkor ez a félelem, ez a tiszteletnek, a hódolatnak egy rendkívül magas foka, ami nyelvtanulag úgy áll, hogy ebben a szóhasználatban tárgyrangot vonz, vagyis nem félek tőle, hanem félem őt. És akkor a félelem szót itt van, hogy ki kéne váltani, ez a tisztelem őt. Ez a felnézek rá. Ez a mindennél följebb teszem őt. Minden polc között a legmagasabb polcra teszem, emelem őt. Nem félek tőle, félek, hanem tisztelem őt magát. Ha most valaki nekiáll és tényleg szépen olvasgatja, végigolvassa, vagy akár bele-bele olvassa a példabeszédek könyvében, folyamatosan találkozik ezzel a nagyon nagyfokú személyességgel, hogy Isten folyamatosan így nevezik őt, az Úr. Illetve helyen a bölcsesség. Egy nagyon-nagyon személyes könyv, és egy nagyon-nagyon személyes viszonyról beszélő könyv. Az Isten félelem alapja, ez a személyes viszony. Ez a személyes kapcsolat, hogy én találkoztam ővel. És ez az Isten félelem minden kezdve azt jelenti, hogy én vele mentem tovább az úton, és megyek az úton. Az Isten félelem előfeltételezi a találkozást, a találkozást, a megdöbbenést, a megdöbbenést, a rácsodálkozást. A kérdés hát először testvérem, találkoztál már az Úrral. Rácsodálkoztál az ő személyére, az ő hatalmára, az ő szeretetére. Álltál már meg előtte, és csodája előtt árulva és levonulva. Gondold el! Meg Jézus érézése. Minden úgy, ahogy kell. Ahogy a romai forgatókönyvben meg van írva. Kereszt, szőr, minden, ami kell. Sőt, még extrák is, mint több is koronák felirat. Jó, hát buli, akkor legyen majd buli. Meghal Jézus a kereszten. Ott áll a romai százados, a kivégzést vezető ember, aki csak egy gyilkológép, hát ez a szakmája, profi. Ott áll, és azt mondja többetben, ez az ember valóban Isten fia volt. Azt mondja, én nagyon sok embert kivégeztem már, nagyon sok embert láttam már meghalni, de így, ahogy ő, na ilyet még nem. Ilyet még soha nem. És akkor ebben mondtam, hogy ez az ember valóban Isten fia volt, nem csak a felismerés van, hanem pont ez az álmodat, az döbbenet, és ez a félelem, hogy akkor most mi van velem? Hogy vagyok én most Istennel? Ha én most Isten fiát vertem a keresztre, akkor most hogy is van ez? Álltál már meg úgy a kereszt előtt, hogy hűha, ez miattam van. Ezt én csináltam. Ennek én vagyok az oka. Ja. Mi lesz ebből? És ott van Tamás, húsvét után, amikor azt mondja, hogy majd csak akkor hiszek, ha majd az ujjémet oda tehetem, meg a kezemet, ha látom a szöget, helyik meg a... És akkor megjelenik Jézus, és azt mondja, na, Tamás, gyere, hozd az ujjad, hozd a kezed. Összeomlik. Csak ennyit tud mondani, én vagy és én Istenem. Ebben a találkozás. Ebben a felismerésben, ebben a döbbenetben. Te még azt is tudod, amit itt mondtam el a 11-2 között, és itt sem voltál. És ennyire itt vagy ilyen valóságosan, valóban, hogy nyújtod a kezedet, hogy akkor dugjam az olyan szöveg, hogy hogy mondhattam ilyet, nem is hiszem el magamról. És ott áll ebben a végtelen döbbenetben, összomolva, elmondunk a szinte, hogy én van is, én is, nem, mert a teljes önmegadásban állunk. Ez hihetetlen. Ez ha mondják, hát persze, hogy nem hiszem el. De most, hogy átértem, most már tudom, hogy te élsz. Igazán élsz. Isten félelem hát így kezdődik. Találkozom az Úrral. Megdöbbenek, ámulok. És akkor innen kezdve az ő tisztelője, az ő követője vagyok. Most a könyv szerint, például beszélni a könyve szerint, az ismeret, az értelem vagy a bölcsesség itt kezdődik. Hogy én tudom félni, tudom tisztelni az Urat. Ha a Mózes könyvét olvassuk, ott az Ószövetség hatalmas törvény gyűjteménye, és te mértek törvényen eligazodást az életünk után. Ott a 10 parancsolat, a 10 parancsolat mögött következik egy hatalmas, részletes kifejtés, magyarázat, abban az esetben, ha pedig így vagy úgy van közöttetek, és magyarázat, hogy kell akkor értelmezni, alkalmazni a törvényt. Hogy van ez a mai korban? Ugyanígy. Van egy csomó olyan helyzet, amikor adott helyzetre a törvény nem egyértelmű, nem világos, hogyan is értsük. Jön a kérdés, mi volt a törvény alkotó szándéka? Azt megvan, ja, hát azért fogom azt, hogy jó, akkor ezt így is így kell alkalmazni. Rendben. És mégis. Az Urunk tiszteletében, a törvények megtartásában, vagy azokon túlmenően is, a napi kérdésekben, amelyekkel újra és újra találkozunk, bölcsességre van szükségünk. Hogy józan, jó, felelős döntéseket tudjunk hozni, bölcsességre van szükségünk. Van egy német, igen, magyarázat teológus, Gerhard von Rath, ezt mondja erről, volt még egy széles terület, amely kitörtetlenül maradt, mert az abszolút törvény nem segített neki. Ez a legközönségesebb hétköznapok területe. A legegyszerűbb kapcsolat más emberekkel, okosakkal és balgákkal, idegenekkel és tolakodókkal, és mindenek előtt nőkkel. De pénzzel válni is meg kellett tanulnia, és saját testével, és ismét a legnehezebb a saját nyelvével. Például veszitek könyvet, milyen fajta eszköztár, útmutatás, eligazítás a mindennapi feladatokhoz, döntésekhez, küzdelmekhez, találkozásokhoz. És itt szeretnék egy kicsit kitérni a templomunk építésére. Ugye tegnap volt a 240. éve annak, hogy letették a templom alapkövét. És aztán 3 hónap alatt megépítették. Igaz, torony nélkül, akkor is. Csak gondold végig, mennyi erő, mennyi munka, hány ember összehangoltsága, fegyelmezettsége, eltökéltsége, közös akarata, egymásra való odafigyelése, összehangoltsága, hány ember imádsága, adománya. Aztán, hogy mennyi gulyás, a bolleves, a zsíros kenyér készült el közben a háttérre, meg a mosogatás. Csak mind, csak összerak. Mennyi feszültség, emberi kicsinyeskedés, aggályos hatás. Mennyi minden nehézség támadhatott mindezzel szemben. És letették az alapkövet, és felépítették. Hogy volt hozzá ez a bölcsesség, ez az Isten iránt való mélységes nagy tiszteletük és hódolatuk, hogy ők azt mondták, hogy nekünk templom kell, ahol együtt szabadon ünnepeljük, imádjuk az Urat, és végre megvan az engedély, akkor most rögtön nekiállunk és megcsináljuk. És nem vártak vele még egy napot, még egy évet, még egy forintot, hanem nekikezdtek. Összefogtak és megcsinálták. Mennyi bölcsesség, mennyi józanság, mennyi felelős döntés, mennyi értelem volt ott akkor, ezekben az emberekben.
Nem akarok bánni,
de azt gondolom, lehetünk ma is példát vagyunk. Nos, a könyv tehát, és visszatérnek a mába, ilyen eszköztárma is az élet mindennapi feladataihoz és döntéseihez, sőt kihívásaihoz. Itt kezdődik a felelő, azt mondja, okos intés, okos fegyelmezés, okos irányítás, okos vezetés, okos úton való terelgetés, ez a könyv. Hogy értelmes legyek, hogy jó döntéseket hozzak. Ki adja ma nekünk ezt? Szoktuk mondani viccesen minden kérdéssel, a Google a te barátod. Mert ugye minden megtalálok. Tegnap reggel van egy messenger csoportja a konfirmandus fiataloknak, betettem ezt a felolvasandó ige szakaszt. Rövid időn belül jött az üzenet, hogy törölték. Mert ugye ez nem összeegyeztethető a alapelvekkel, meg a szabályokkal. Szó szerint ez volt, az üzenet esetleg nem a reális állításokat vagy ígéreteket tesz gazdasági gyarapodással kapcsolatban. Ez nem felel meg a pénzügyi csalással és átveréssel kapcsolatos közösségi alapelveinek. Hát ő, hogy jött a barátod? Hát csak szeretném megkérdezni, ebben az ige szakaszban most mi volt a csalás, az átverés, a gazdasági állítás? Arról nem is beszélve, hogy egy alapvető tekintét fogalmaz meg, hogy apád intésére, anyád tanítására hallgassál. Itt van anyád maga ráadás, hogy ezt törüljük. Ne hallgass anyád, ne hallgass apád rá, de múlt évezred maradványai ők. Azt se tudják, merre fúj a pasztán szélre. Mit akarsz te? Te Google-ja te barátod, majd ez megmondja az irányelveket, meg az alapszabályokat. Azon csüngél, azon dobjál, ott találsz meg mindent, ami ma számít. Ma már csak holnapok foglalkoznak ezek a 2000-3000 éves írásokkal. Használhatatlan. Se gazdag nem leszel, se boldog nem leszel. Ne sajnos. Kérdezem, honnan veszed a bölcsességet ma? És mindegy, hogy 10 éves vagy, vagy akár 90 felett is lennél, honnan veszem a napi dolgaimhoz a bölcsességet? A józanságot, az értelmet, a jó vezetést, amire érdemes hallgatni, amire nem az kell legyen a reflexem, már megint így csináltam, már megint hogy mondtam, már megint hogy gondolkodtam. Honnan veszed? Nincs máshol. Nézd a beszédek könyvet. Hogyan olvassam Hápek könyvet? Először is szeretnélek arra biztatni, hogy olvasd. Tudom, ószövetség, tudom, nincs idő, persze, hogy nincs, nekem sincs. De próbálj rászállni, egy kis csendességet megadnak. És ha nekem kimarad egy nap, ne bánt, hagyd ki, lapozz, megyünk tovább. Olyan a könyv, hogy nem egymásra épül. Kimaradt egy fejezet, kimaradt, mindegy. Szinte függetlenek egymástól, nem mindenhol teljesen, de nagyjából. Olvasd. Szállj egy kicsi idő. Példák, példázatok, találósulmások, ezeknek a gyűjtemények. Bárhol kezdheted, bárhol folytathatok. Keresd meg az adott szakaszban. Mi az a bölcsesség, ami neked ma megvan? Mi az a bölcsesség, amit azt mondod, igen, ezt így csinálom, mindig is, szerint megyek, akár 10-20-50 vagy 100 éve, mert ez nem több részletes, ez így normális. Hát mind mondaná mindenki így gondolkodik. Mi az, amire azt mondod, igen, ez megvan. És keresd meg azt, amire azt mondod, hogy ez új, vagy ami nem kell gondolkodni, mert hogy is van ez, ezt most nem értem. Vagy azt mondod, hogy hát értem én ezt, meg tudtam is eddig is, csak nem így csináltam, mert a kapolomnak néznek, mert már nem így működik a világ, mert, mindegy. Hogy hogyan is lehetne akkor mégis úgy csinálni, hogy azt a mondatot, azt a verset elkezdem használni, alkalmazni. Hogy akkor mától fogva Ha a világ ma nem is úgy működik meg az emberi kapcsolatok és a tárgyhoz, pénzhez, hatalomhoz, vagy egymáshoz viszonyunk, én ezzel fordítok egyet, és úgy fogom működtetni a világhoz, a pénzhez, hatalomhoz, a másik emberhez való viszonyomat, amit most megértettem. Mondanám, hogy húzd alá azt a mondatot, de ha online olvasol, akkor nem tudod, ugye? Meg ha online naptárban, akkor becsapod egy idő. Jegyezd meg! Hát, napi egy mondat, de meg mindenkinek ment, és másként is megvan. Napi egy mondat mindössze. Mire végére érünk a könyvnek, olyan gazdagság lesz a fejedben a bölcsességből, hogy fantasztikus. Ne félj tőle, menni fog. De a legfontosabb. Mindig úgy olvasd, hogy mélységes tisztelettel és meghajlással az Úr előtt. Mindig úgy olvasd, hogy tudod, az értelmet, a tanítást, a bölcsességet, a vezetést, ő adja neked most is. Nem te találod föl itt a nőkörmi csodát, ő adja. Ő világítja meg azt az ég, hogy még jobban lásd őt magát, az ő hatalmát, az ő szeretetét, az ő nagyságát, az ő jóságát. Még inkább azt érned, hogy vele mész egy úton, vele járhatsz egy úton. Úgyhogy a könyv olvasása, használata, az Úrral való kapcsolatokat erősíts és gazdagítsa, hogy ragyogjon melletted az ő jósága, szeretete, örökké tartó bűsége. Amen. Az ígére feleletképpen 249-es számú dicséretnek énekeljük az első versét, áldjon én lelke a dicsőség erős királyát. Vezess tovább minket, te utad, és áld meg bennünket a könyv értelmes olvasásában, hogy naponta gazdagodjunk, és naponta eláruljunk, te milyen hatalmas vagy. És kérünk téged, Urunk, valóban a mindennapokért, a mai napon, az anyák napjáért is, hogy szeretettel, ahol már úgy kell, méltó emlékezéssel emlékezünk drága édesanyáinkra, nagyanyáinkra, akik előttünk jártak, akik értünk fáradoztak, fáradozni. Köszönjük. És áldjon minket a heti munkáinkban, amit végeznünk kell, legyen hozzá erőnk, bölcsességünk, jókedvünk. És áldj minket testünk, lelkünk, gyengeségének, törtségének hordására, te légy az orvosó, a vigasztaló, a gyámoló. És áldj meg minket abban, amikor örömünk van, hogy tudjunk hálát adni, tudjunk dicsőíteni, tudjunk a te hatalmadról, győzelmedről bizonyságot tenni. És áldj meg minket abban, hogy valóban szüleim tanítása, koszorú és ékszer legyen rajtunk, és áldj meg bennünket, hogy gyermekeink, unokáink úgy tudják a tanításunkat venni, hogy valóban nekik is tíz ékszer legyen az. És köszönjük a templomunkat. Hihetetlen nagy mű. Köszönjük szépen. Könyörülj rajtunk. Hadd legyünk az elődökhöz méltó utódok leginkább a te tiszteletedben. Köszönjük, hogy meghallottál. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és kérdéseket hallgassuk meg. Amíg lejövök, már meg szeretnélek megkérni, szólj ki a Teleg Isten tiszteleti jöhetnek, jó? Köszönöm. Teleg. Hirdetem elsőképpen testvéreim az adakozást. Isten igéje mondja, mindenki, akit a szíve arra indít, hozzon felajánlást az Úrnak. A mai persely pénzünket az egyházmegyénkhez küldjük, a Kisoroszi Református Misszióegyházközség, a Tárnoki Gyülekezetplantálás és a Torbágyi Gyülekezet Református Egyházközség javára, az egyházmegyei határozat szerint ez egy ilyen közös teherhordozás. A tárnoki gyülekezet plantálásról hadd mondok egy mondatot. Tárnokon soha nem volt református gyülekezet. Azt tudtuk, hogy 3, 5, 7, 11, hogy csak a prímszámot mondjak, református van, illetőleg Tárnok a pici faluból egy hatalmas agglomerációs településsé lett, és a Diósdi, nem a Diósdi, az Érdiért parkvárosi lelkipásztor kezdte, hogy ott tartson Isten tiszteleteket. Most már van egy beosztott lelkész is, aki ott szolgál közöttük, és egy év alatt ott tartanak, hogy 20-30-an vannak vasárnaponként, plusz gyermekisten tisztelet és mindenféle szolgálatok, de hát semmiük nincsen, a helyi művelődési házban bérlik a termet. Ez egy csodálatos elindulás, egy csodálatos gyülekezet születés, aminek részben így tanulni is vagyunk, illetőleg most az ő épüléseknek részese is vagyunk a mai persei adományunkkal. Köszönöm hát, amit erre tudom szánni. Alkalmainkat hirdetem, jövő vasárnap istentisztelet és gyermekistentisztelet, de úgy, ahogy minden esztendőben van egy ilyen szószékcserés istentisztelet a megyénkben, jövő vasárnap Kosdról jön közénk Koncz Hunor lelkipásztor úr, ő fog közöttünk szolgálni, magam pedig Kosdon fogok kosdi istentiszteletet tartom meg, fogadjuk őt szeretettel. Jó barátom ő, nagyon fiatal, nagyon lelkes, nagyszerű ember, nagyon szeretem őt, igazi lelki testvérek vagyunk, egyébként muzsikus, fogadjuk szeretettel. Presbitereknek mondom, holnap hétfőn, ahogy meghirdettük, 6 órakor presbiteri gyűlést tartunk, nem lesz hosszú, 3 napi hideg élelem elég, ha hozunk magunkkal. Szeretettel várlak benneteket a gyűlésre. Jó hírként elmondom a testvéreknek, hogy pályázati segítséggel, ugyan még se határozott, se pénz, de azt mondták, hogy lesz, tudtunk vásárolni egy asztali focit, ez a csocsót, ugye ismerős sokaknak, a gyülekezet teremben van elhelyezve, tekintsük meg, próbáljuk ki, ha úgy kerül, valamikor bajnokságot is rendezhetünk. Előttünk álló programokról szeretnék egy picit szólni. Május 25-ére tervezik a Kalocsa Kamara Kórus fogadását, valószínűleg csak délutánra fognak tudni jönni. Holnap beszélünk erről a presbitérium, hogy meg tudjuk-e oldani egyáltalán. Messzi van Kalocsa, és nagyon magas az úti költségünk. Ezzel kell dolgoznunk egy kicsinkét, de meg fogjuk beszélni, és meglátjuk. Június 14-15 lesz a családi hétvége itt a templom udvarban, készüljünk rá. Három, ha van, négy generációs kivitelben is szeretettel látunk mindenkit. Valamint szeptember 14-én vasárnap tervezzük ünnepelni, hogy 240 éves a templomunk. Ma azonban megemlékezünk arról, hogy 1785. május 3-án letették, azaz tegnap az alapkövet. Szeretettel kérem Szabó Károly testvéremet, hogy gyere és szolgál köztünk egy kicsit ezzel.
Kedves testvérek, tiszteletes úr, már az ige hirdetésében beszélt a neves évfordulónkról. Én erről a kis kiadványról szeretnék beszélni, ami ebből az alkalomról készült. Ez egy kis szórólap, amit kifelé menet már mindenki készhez kap. Az első oldalon látható egy templomkép, ami a legrégebbi, amit birtokunkba jutott. 1934-es templomkép. Aztán, ha kinyitjuk az oldalt, látunk egy pénzérmét, az akkor forgalomban lévő forintnak a egyik oldala. Mint ahogy tiszteletes úr is említette, nagy gyűjtés indult a templom felépítésére. Nem csak a verőcei reformátusok örültek ennek, hogy itt templom lesz, hanem a szokolyaiak, nagyvárosiak, tótfalusiak, és még sorolhatnám a környékbeli református gyülekezetek mind alakoztak, és gyűjtöttek, és örültek, hogy itt Verőcén templom épülhet. Aztán a belül, hogyha kinyitjuk, mert ugye a tiszteletes úr említette, hogy akkoriban még templomtorony nem lehetett a református templomoknál, de még a bejárat sem nézhetett az utcára. Egy kicsit olyan fekete bárányok voltunk, mi megtűrtek, de mivel, hogy a király ezt megengedte, hát neki látunk az építkezésnek. És valószínű, erre nincs dokumentum, hogy valamilyen jelkép azért már akkor a templomon fent volt, és itt látható egy kakas, ami felújításnál lent volt a földön, úgyhogy ott fényképeztem le. Aztán, hogyha még egyet lapozunk, akkor a mostani templomnak a képe látható. Én csak egy részt szeretnék felolvasni ebből. Micsoda lelkesedéssel dolgozhattak itt a most már porladó hívek áldott kezei, mély mozgóság evíthette őket, és mély szent vágyakozással epekedhettek a templom, mint Isten háza után, hogy 3 hónap és 10 nap alatt úgy felépítették, hogy már Isten tiszteletet is lehetett benne tartani. Azt hiszem, hogy az ige hirdetés megadta erre a választ. Az Isten félelem, az Isten tisztelete, az Isten szeretete, ami mozgatta az itteni éveket. Akkor is meg úgy gondolom minket is ez mozgat most itt ebben a gyülekezetben. Köszönöm szépen.
Köszönjük, és úgy ez a kijáratnál kapjuk kézbe? Köszönöm szépen, Karcsi munkája. Vigyük, olvassuk, használjuk, forgassuk. És akkor anyák napja. A gyermekek készítettek valamit az édesanyuknak, ha jól tudom. Kérlek szépen, hogy akinek itt az anyukája, az most adja át, legyen, már is adta, jó, ott egy kettős mosoly, látom, nagyszerű. És én a konfirmandus fiatalokat megkérem, hogy minden egyes anyukának, nagyomának, asszony testvérünk, egy szál virágot ebből a vázából legyetek szívesek, osszatok, jó? Kapjatok föl egyet-egyet, és minden egyes édesanya, nagyoma, dédmama, ha van, legyetek szívesek, fogadjátok, de úgysem minden nőtestvérünknek adjatok egyet, szerintem jutni fog. Onnan lehet kivenni kettőt, hármat, többet is, nyugodtan. Vigyétek, osszátok úgy, egy-egy szálat. Jó, inhalatok, érvés, inhalatok. Egyik oldal, másik oldal. Nagyon ügyesek vagytok. Ú, Nimrod, te is, szuper, gyere. Vigyed elsőképpen anyukádnak, anyomádnak. Ha meg nem előznek a többiek. Köszönöm. Te is mamának. Karzatban is vannak. Úgy van. Kati mama is megkapta. Hát a maradékot visszatesszük. Nem mondom, jövőre jó lesz. Köszönöm, kapott mindenki? Szóljon, ha valaki nem. Mindenkinek nem. Szuper. Köszönöm minden kedves édesanyának, nagymamának, de így mondjuk inkább nőtestvérnek, aki bizonyosan foglalkozott kicsiben, nagyban, saját vagy más gyerekekkel. Kívánunk Istentől megáldott anyák napját, és adunk hálát a szolgálatunkért, az álhatatosságért, az átvirasztott éjszakákért, a sok-sok odaszállásért, azokért a küzdelmekért, amelyeket néha szerettek volna megspórolni, de nem lehetett, akár a kicsi gyerekkel, akár a kamasz gyerekkel, akár már a kamasságból is kinőtt nagy gyerekkel, vagy kisgyerek, kisgond, nagy gyerek. Ugye, náluk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki pedig elment szülőire emlékezik. Kívánunk egyenletteljes emlékezést mindenkinek. Köszönöm. Köszönöm Isten tiszteletünk záró énekem. A 249-es dicséret maradék versei lesznek. Még annyit mondok hozzá, míg kikeressük, hogy kánavirág, és mindjárt cserép van a rózsabokor előtt letéve, ha valakinek szüksége van rá, vigye, ültesse, gyönyörű, szép a virág, meg cserepet is nekünk itt fölöslegben van, elvihető. 249-es dicséretnek második, harmadik, negyedik és ötödik verse, azt követően pedig majd a szózattal zárunk.
jöhetett mindannyiunknak, és nem velünk, viszont látom.